Isten tiszteletünknek alapigéje a 119. Zsoltár lesz, és ennek a 97. versétől a 106. versig szeretném olvasni Isten igéjét. Mennyigen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonságaid az én gondolataim. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. Mi édes az én ínyemnek a te beszéded, méznél édesebb az az én számnak. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. Az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Megesküdtem, és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönöm, hogy itt lehetünk a te nevedben együtt, és köszönöm, Uram, azt, hogy hallhatjuk a te igédet, hallhatjuk a te üzenetedet. Köszönöm, Uram, hogy abban a kegyelemben van részünk, hogy van Bibliánk, amelyet saját nyelvünkön olvashatunk, és te tudsz belőle hozzánk szólni. Köszönöm, Uram, azt a lehetőséget, hogy hétről hétre összejárhatunk a te házadba, és köszönöm, Uram, azt, hogy adsz munkásokat, adsz szolgálókat, akik a te igédet tolmácsolhatják, taníthatják nekünk. Segíts, Uram, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy meghalljuk azt a halk és szelíd hangot, amelyet te tudsz hozzánk szólni a szívünkhöz, azért, hogy megmutasd, hogy mik bennünk még azok a dolgok, amelyeken változtatnunk kell, és mi az, amivel jobban tudunk közelíteni embertársaink felé a te üzeneteddel. Hálát adunk, Uram, a te kegyelmedért az Úr Jézus nevében. Amen.
Múlt héten ebben az országban ünnepeltünk valamit, ami történt 60 évvel ezelőtt. Sokan emlékeztünk arra, ami történt 1956-ban. Egy év múlva lesz egy másik ünnepség, és az nem egy 60 éves ünnepség, hanem egy 500 éves ünnepség. És egy év múlva lesz 500 éves a reformáció. És a reformáció indult 1517-ben, október 31-én. És akkor egy pap Németországban, Luther Martin, kezdeményezett, hogy legyen egy párbeszéd bizonyos kérdésekről. És ez így indult el, hogy volt 95 tárgyalási téma, amit ő akart felhozni. És az akkori szokás szerint ő kirakta ezeket a tételek a templom bejárati ajtóra. Szerintem, amikor a Luther tette ezt a lépést, ő nem tudta volna képzelni azt, hogy mi lesz a végeredmény. Mert akkor teljesen megváltozott az egyház. És ha mi visszanézünk, és ha mi gondolkodunk a reformációról, sokkal tovább ment azon, mint amit Luther kezdődött azzal a 95 tétellel. Ha mi visszanézünk, mi mondhatjunk, hogy esetleg volt 6 olyan nagyon lényeges változás az egyházban, vagy esetleg több ilyen, mint lehet mondani, hogy az egyház visszament a gyökereihez. És az a 6 dolog, az első 5 van olyan, hogy a latin kifejezés, ami egyedül. És volt olyan, hogy sola gratia, csak a kegyelem, sola fide, csak a hit, sola scriptura, csak a szentírás, sola Krisztus, csak Krisztus. Soli Deo Gloria, egyedül Istennek a dicsőség. És az utolsó, ami nem kezdődik egy ilyen szóla kifejezéssel, de a hatodik lényeges változás, ami történt a reformációban, az, amit mi nevezünk az egyetemes papság. Az a gondolat, hogy minden hívő ember közvetlen tud fölvenni a kapcsolat Istennél, nem szükség arra, hogy az ember egy pap keresztül legyen az ő kapcsolat Istennél. Az egyetemes papság az a gondolat, hogy minden gyülekezeti tag van lehetősége szolgálni. Ezek a dolgok történt az egyházban az utolsó 500 évben. És ezek a különböző területek nagy hatás volt a mi életünkre. Ma délre csak az egyik témával szeretnék foglalkozni, az, hogy szól a Scriptura. És fogom fölteni egy pár kérdést, amikor mi beszéljünk az igéről. És az első kérdés, amivel akarunk foglalkozni ma délelőtt, az a kérdés, hogy megbízható-e a Biblia. Valóban ez az Isten szava? A rövid választ, amit adném, és legszívesen csak ezt a választ adném, és tovább lépjünk, az, hogy igen. Fogadjatok el ezt, mint tény, és lépjünk tovább. De tudom azt, hogy van nagyon sok ember, aki, ha én így mondom, az kevés. És ők kérnek valami többet, és tényleg én ma délőtt nem fogok nagyon foglalkozni ezzel a témával, de inkább adom házi feladatot annak az embernek, aki többet akar tudni erről. Én hoztam egy pár könyvet magammal. Van olyan, ami elég pici. Ez az Új Szövetség megbízhatósága. És akkor az ember kap mindent, amit akar, 123 oldalban. És azért mondom, hogy én nem akarok foglalkozni ezzel ma délelőtt, mert én nem tudok mondani minden, ami benne van ebben a 123 oldalban 40 perc alatt. Én csak tudok érinteni egy vagy két gondolatot. De az egy-két gondolat, amit én érintem, az csak megerősíti azt az embert, aki már meg van győződve. De az nem ad semmi segítséget igazán annak az embernek, akinek van komoly kérdései arról, hogy az a Biblia megbízható vagy nem. Ha valaki valóban szeretne tudni azt, hogy a Biblia megbízható vagy nem, utána kell nézni. És az utána nézés, az nem lehet csinálni 5 perc alatt. Ha valóban fontos, akkor az ember kell odaszánni az időt, tanulmányozni ezeket. Az írásokat dönteni azt, hogy megbízható-e. Van egy másik könyv, amit hoztam. Ez egy kicsit vastagabb. A bizonyítékok könyv. És szinte ebben az egész könyv nem foglalkozik azzal, hogy a szent írások megbízható vagy nem. De van egy hosszabb rész ebben a könyvben, ami foglalkozik ezzel a témával. És a Josh McDowell ebben a könyvben mutatja azt a kutatást, amit ő végzett. És ami mutat az, hogy valóban azok a kézi íratok, amilyen alapján készült a mi Bibliánk, azok a kézi íratok megbízhatóak. Nekünk nincs egy darab olyan kézi írat, amit Paul írt a saját kezével. Nincs egy darab olyan kézi írat, amit Máté, vagy Lukács, vagy János írt. Azok, amit ők írtak, azok nem maradtak föl. Amilyen volt írva, idővel azok tönkrementek. De a másolatok, azok fönt maradtak. És azt kell megértenünk, hogy ha mi összehasonlítjuk a Biblia bármilyen más könyvvel, amit írtak Krisztus előtt 1000 évvel, és Krisztus után 500 évvel, sokkal több kéziírat van a Biblióról, mint bármelyik más könyvről. Hogy ahogyan mi elfogadjunk tényeket, mi elfogadjunk azt, hogy ki volt az első király Magyarországon. Szerintem senki nem igazán vitatkozna velem azzal, hogy István volt az első király, vagy nem. De megint az, hogy milyen kéziratok van arról, kevés. De mégis nem kérdőjelezünk azt. Krisztus élt még 1000 év az előtt. Kevesebb a kézírat, ami közel áll ahhoz az időponthoz, de azt tudok mondani, hogy nincs semmi kérdés afelől. Hogy az a Biblia, ami van a mi kezünkben ma, az az Isten igéje. A 40-es években volt egy nagy felfedezés, amikor a Holt-tenger tekercsek találtak. És amikor ezeket a tekercsek találtak, volt olyan benne egy teljes Ézsaiás könyve az Ószövetségből. A teljes könyve azt mondnak, hogy ez valószínűleg Krisztus előtt 75-ben írtak. És ezt a kéziírat összehasonlítottak, az a legmegvizsgálhatóbb kéziírat, ami 1000-ben volt, és azóta az megvan. És amikor összehasonlítottak a kettőt, kiderült, hogy lényegében semmi különbség nem volt a kettő között. Apró betűk voltak mások, de a tartalom és a jelentése semmi kérdésben nem változott. 1000 év alatt. Valahogyan mi hiszünk azt, hogy a Biblia az Isten igéje. És ha ez az Isten igéje, mi tudunk hinni azt, hogy Istennek fontosnak tartja azt, hogy az marad a mi kezünkben, ami volt a keresztény emberek kezében 1500 évvel ezelőtt. És az Isten gondviselésben ő gondoskodik arról, hogy a mi Biblia az tovább jusson az embereknek. Mondom megint, ha valakinek van bármilyen kérdés ezzel kapcsolatban, érdemes tovább nézni, kutatni, tanulmányozni ezt a témát. És meg vagyok zsörzsörve arról, hogy az ember, aki nyitott szívvel utána néz, ő fog jutni arra a meggyőződésre, hogy a Biblia valóban az az igéje, amit Isten adott 2000, 3000, 3500 évvel ezelőtt. Az Új Szövetségben a Timoteus második levelében mi azt mondjuk, hogy a teljes írás Istentől ikletett. A teljes írás. Akkor itt jön a vita, akkor mi tartozik a Bibliahoz, és mi nem. Nem hoztam könyvek magammal, de szinte otthon a könyvespolcon van 2-3 olyan könyv, ami kb. Ilyen vastag, ami foglalkozik azzal, hogy miért került bele a Bibliába, amit bekerült. És ad nagyon erős bizonyítékok arról, hogy miért van az, hogy ezek valóban, ami kell, hogy legyen a Bibliában. Szerintem nem kell ébren maradni, aggodalmaskodni arról, hogy a megfelelő hat van, hat könyv benne van a Bibliában, vagy nem. Hanem vannak sokkal fontosabb kérdések nekünk. És ma délután inkább azt a két fontosabb kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az egyik fontosabb kérdés az a kérdés, hogy megérthető-e a Biblia. És amikor fölteszem ezt a kérdést, én azt mondom, hogy megérthető-e a Biblia az átlag embernek. És ha mi visszamenjünk 500 évvel ezelőtt a reformációra, mi azt látjunk, hogy az egyik nagy kezdeményezés a reformációban az volt, hogy ne legyen csak látanul kapható a Biblia. Hanem az volt a kezdeményezés, hogy legyen a Biblia azon a nyelven, ami az ember beszél. Azon a nyelven, amit az ember minden nap használ. És mi tudunk örülni abban, hogy mi tudunk olvasni a Bibliát az anyanyelvükön. Én már 35 éve itt élek Magyarországon, és én olvasom a magyar Bibliát, de mégis nekem könnyebb olvasni az angol Bibliát. Könnyebb, gyorsabban megy, könnyebben tudok megérteni azt, mert az az anyanyelvem. És szerintem mindenki, vagy majdnem mindenki, legjobban megérti dolgokat, ha ő olvas, és ő beszél az ő anyanyelven. A Bibliát tudunk megérteni. Felolvastunk az Isten tisztelet elején a 119. Zsoltárt. És a 119. Zsoltár azt látjunk, hogy a szerző nagyon sokat beszél a Bibliáról. És ebben az ige szakaszban olvasunk azt, hogy a Biblia, az ő törvénye, az Isten írása bölcsebbé tesz ellenségein. Ha én olvasom az igét, és nem tudok megérteni, akkor nem leszek bölcsebb. Az teljesen nyilván ebből az igéből, hogy ha én olvasom az igét, ha én tanulmányozom az igét, én tudok felfogni, miről van szó. Tovább a 100. versben azt mondja, hogy értelmesebb vagyok a véneknél. Az az ember, aki olvassa és tanulmányozza az igét, az ő értelme magasabb lesz, mint valaki, aki esetleg sokkal idősebb nála, és több élettapasztalata van. Mert ő megy olyan forráshoz, ahol ő kap olyan tanítás, ami jó és tiszta és világos. Fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy az átlag ember számára a Biblia megérthető. De az nem jelenti, hogy nincs szerepe a teológiára. És nincs szerepe arra, hogy vannak olyan emberek, akik kapnak olyan képzést, hogy ők tudnak segíteni minket még jobban megérteni az igét. Az utolsó hónapban volt egy férfi Biblia tanulmányozó csoport, és a Nehémiás könyvet tanulmányoztunk ebben a hónapban, és a 8. részben azt látjuk, hogy amikor miután befejeztek építeni a falakat Jeruzsálemben, akkor az emberek fordultak a külső védelemre, és kezdtek foglalkozni a szívükkel. És olvasunk azt, hogy Ezra felállt, és ő olvasta az igét. És a többi pap olvasta az igét. És utána olvasunk, hogy miután olvastak az igét, magyaráztak az igét, úgy, hogy az emberek tudtak megérteni azt. kicsit vicceltünk arról, hogy néha, amikor az ember egyetemista, bemegy egy előadásba, és van egy nagyon okos ember, aki a professzor. És az a nagyon okos ember beszél arról a témáról, amit ő jól tud. És mi hallgatók csak ott üljünk, és azt mondjuk, hogy mi nem értünk. Ez megy a fejünk fölött. A probléma ebben a helyzetben nem az, hogy a professzor nem tudja az anyagot. A probléma az, hogy a professzor nem tud továbbadni azt, amit ő tud. És az, ami a feladat az egyházban, hogy egy lelki pásztor ad olyan segítséget a gyülekezeti tagoknak, hogy ők tudnak megérteni valamit. Ugyanígy van azok a könyvekkel, amit emberek írnak a Bibliáról. A cél az, hogyha valaki fölveszi azt a könyvet, az segíti őt megérteni valamit. A megértés a cél. Fölteszem a kérdést azok az embereknek, akik naponta olvasnak a Bibliát. Előfordul az életedben, hogy úgy olvasod az igét egy reggel, hogy jó, kipipáltam, csináltam azt ma. Vagy amikor olvasol az igét, ott maradsz benne, addig, ameddig nem érted meg, amit olvasol. Én miért nem mondani, hogy mindjárt hibázunk abban, hogy néha nem szálljunk oda elég időt, hogy tudunk megérteni. Hanem csak annyit időt oda szálljunk, hogy tudunk kipipálni azt a feladatot. Az nem a cél a reggeli csendességgel, a napi igéolvasással, hogy én tudok kipipálni azt, hogy én ezt megtettem. Hanem a céljunk azt, hogy mi megértjünk azt, amit mi olvasunk. Én emlékszem, és valószínűleg sokan már hallottak ezt a példát, hogy egy 32 évvel ezelőtt, az egyik nyáron én hazamentem Magyarországról az Egyesült Államokba, és az egyik napon kaptam egy levelet, és vissza, aki írta, láttam, hogy Szakál Ibolya. Ha valaki nem tudja, a Szakál Ibolya most a feleségem. De akkor, amikor én kaptam azt a levelet, bajban voltam. Mert bajban voltam azért, mert Ibolya magyarul írta ezt a levelet, és 3 év után én nem túl jól tudtam magyarul. 35 év után se, de az más téma. De akkor, amikor kaptam azt a levelet, az egyik értelemben azt lehet mondani, hogy én öröltem, hogy kaptam egy ilyen levelet tőle. De a probléma akkor indult, amikor kezdtem olvasni, és volt több olyan szót, amit én nem tudtam megérteni. Részben a probléma nem volt az én magyar tudásom, hanem az Ibolya írása, ami a mai napig olvashatatlan. De mindegy, meg mindig azt, hogy akkor az a szöveg, ami van, tegnap este elfelejtem, akartam keresni azt a levelet, és hozni magammal ma, de nem volt időm keresni azt, de megvan. Mert azért megvan, mert az fontos volt nekem. Az fontos volt nekem, hogy egy lány, akit szeretem, írt nekem egy levelet. És amikor én próbáltam olvasni azt a levelet, kénytelen voltam keresni külső segítséget. Mert másképpen nem ment. Az én külső segítségem abban a helyzetben az volt, hogy fogtam egy magyar-angol szótart. És ha volt egy magyar szót, amit nem tudtam megérteni, akkor tudtam nézni a szótárban, hogy az mit jelent. De volt olyan, hogy nem is tudtam kideríteni, hogy mi az a szó, és akkor a betűkkel kezdtem keresni a szótárban, az egy S, az egy Z, és akkor tudtam kideríteni a szótár segítséggel, mi volt az a szó. Egy másfél oldalas level valószínűleg 3 órát tartott, hogy én tudtam megérteni minden benne. Érdemes volt odaszánni azt a 3 órát? Biztos tudtam volna más csinálni, de azért szántam oda azt az időt, mert én akartam megérteni azt, amit ő akart üzenni nekem. Hogy vagyunk Istennel? Isten írt egy levelet nekünk. Kicsit hosszabb, mint másfél oldal. De Isten ezzel az igével ő akar segítséget adni nekünk. A kérdés az, hogy mi halandó vagyunk-e odaszánni az időt és az energiát, hogy mi tudunk megérteni az ő igéje. Én azt mondom, hogy alapvetően van nagyon sok benne, ami nagyon egyszerű, teljesen fekete-fehér, teljesen világos, hogy mi a jelentése. De van olyan, ami egy kicsit több munka kell. Szinte a második level, amit Pál írt Timoteusnak, ő azt mondta Timoteusnak a kövek között. Igyekezd kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyen, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéit. Isten írt ezt a levelet. És a kérdés az, hogy mi akarunk egy olyan munkás lenni, hogy mi mindent beleteszünk abban, hogy mi tudunk megérteni azt, amit ő írt nekünk. Az, hogy mi tudunk megérteni valamit, szükség van arra, hogy mi megértsünk valamit a kultúrát, amiben volt írva. Szükség van arra, hogy megértsünk a nyelvet. Próbálkozom valamit. Hány ember van itt, aki tud angolul? Bátran. Akkor az én gyerekeim nem tudnak válaszolni. Steve, te se. Vagy esetleg te tudsz, mert te nem baseballozol. Mit jelent az az angol kifejezés out in left field? Out in left field. Valaki tudja? Tessék? Kettő van. Mondja a kettőt. Az a...
Oh. A pályán, a sportban, hogy az ember bal területen áll.
Igen.
Mondózik. A másik, hogy az embernek a fején
Jó. Szóval azért mondom ezt, mert van sok ember, aki tudnak angolul. De mégis az, hogy nem érti a kultúrát, nem érti a baseball játékot, akkor nehéz megérteni ezt a kifejezést. Mondom egy másik angol szót, egy példa. Monday morning quarterback. Megint a sportról van szó. Valaki tudja, hogy mit jelent egy Monday morning quarterback? Az amerikai fociban a quarterback az a játékos, aki irányítja a játékot. És mindig szívnak a quarterback, mert ő rossz döntéseket hozott. Kellett volna ezt vagy azt csinálni ebben a helyzetben. A Monday morning quarterback az a hétfőn reggel quarterback, és az az ember, aki visszanézhet, látja, hogy végül is mi történt az egész játék alatt, és utána ő mondja azzal az információt, mit kellett volna csinálni. Megint, az, hogy én tudok megérteni valamit, szükség van arra, hogy nagyon jól ismerem egy nyelvet. Én a teológián tanultam a görög nyelvet. De sajnálom, én nem tanultam olyan szinten, hogy ezek a finomságot tudok görögül. Az alap dolgokat igen. De ezek a finomabb dolgokat nem. És azért még mindig szükség van arra, hogy ha én akarok megérteni valamit, én keresem egy szakembert, aki jobban tudja azt, mint én. Egy magyar példa. Tök jó. Ha egy külföldi ember hallja azt a szót, akkor én azt mondom, mit jelent ez a tök jó? Péntek este a feleségem csinált tököt, sütötte, megettem. Én nem vagyok biztos, nem azért, mert rosszul csinálta, hanem csak nem annyira szerettem. Ha én így gondolom azt, hogy az tök jó, akkor a tök jó nekem az elég rossz. So, azért mondom ezt, mert fontos, amikor mi olvasunk az igét, mi tudunk tovább kutatni, hogy jobban tudunk megérteni valamit. A házi csoportokban a héten, ahol én voltam, mindig ketterben foglalkoztunk a hegyi beszéddel, a Máté evangélium 5. rész, és van egy olyan boldogok, akik sírnak. És amikor én tanulmányoztam ezt az igét, akkor felfedeztem azt, hogy a görög nyelven van 9 különböző kifejezés, különböző szót, amit használnak, amikor van szó a sírás vagy a gyászról. És akkor azt kellett tanulmányunk, és nézünk, hogy itt a Mátéban még szó használ, és a görög nyelven, amikor használtak ezt a szót, mi volt a jelentése. És csak úgy, ha azt csináljunk, és megértjünk azt, hogy a görögök mit gondoltak, amikor használtak azt a szót, tudunk igazán jól értelmezni azt az igét. Alapvető gondolatok tudunk venni bármelyik igéből, amikor olvasunk, de az, hogy tudunk a pontos, teljes értelem, néha szükség van a tovább tanulásra. Ha valaki szeretne többet tudni arról, van egy másik könyv, a Szentírás megismerése. És ez a könyv segítség ad abban, hogy amikor mi olvasunk az igét, hogyan kell helyesen értelmezni azt. Nem ad választ minden kérdésre, de egy segítséget ad. Jó, lépjünk tovább, mert van a legfontosabb kérdés. Legalább számomra a legfontosabb kérdés, amikor van szó az igéről. Többször hallottam olyan, hogy egy szülő, amikor van egy gyereke, minden évben, amikor születésnap van a gyereknek, ő ír a gyereknek egy levelet. És minden évben ír egy levelet, az a célal, amikor a gyerek 18 éves lesz, akkor odaadja ezeket a leveleket a gyereknek. Én nem csináltam ezt, de hallottam, hogy emberek csinálnak ezt. Tegyünk fel, hogy valaki ezt csinál, kezdi, amikor a gyerek 1 éves, és csinálja, de amikor 12 éves, a szülő meghal. És akkor a másik szülő fogja ezt a 12 levelet, és félreteszi. És majd, amikor van a 18. születésnapja a gyereknek, oda adja a levelet, a leveleket, amit a szülő adott. Mit gondoltok, hogy egy ilyen helyzetben ez milyen hatás? Egy 18 éves gyerek életében. Én miért nem mondani, hogy bármelyik 18 éves gyerek, ha kapna egy ilyen ajándékot, nagyon nagy hatás lenne az ő életére. Szerintem nagyon próbálna figyelembe venni azt, amit a szülő mond neki. Szeretnék mondani azt, hogy Isten ugyanezt csinált. Isten írt valamit. Isten döntött, hogy mi az, ami fontos, hogy szerepeljen ebben az igében. És ő adta azt nekünk. És amit fontos, hogy látjunk és megértünk, az, hogy Isten nem csak azért adta ezt, hogy legyen nagyobb a mi ismeretünk. Hanem Isten azért adta ezt, mert az ő vágya az volt, hogy legyünk boldogok. Az Ószövetségben többször látjunk, hogy boldog az az ember, aki bízik az Úrban. Hogyan tudunk bízni Istenben, ha nem ismerünk? Hogyan fogunk ismerni Isten, ha nincs az Isten igéje? Akarsz bízni Istenben? Ismerd meg őt. Ismerd meg azt, hogy ő megbízható. A hegyi beszédben, a vége fele, a Máté evangélium 7. részben Jézus mondta az embereknek, a kövek között, egy példát. Egy példa, hogy összehasonlítja a két ember, akit építkeznek. Ismerjük a történet sokan. Az egyik ember, amikor ő épült, ő a homokra épült. A másik ember, amikor ő épült, ő a kősziklára. És akkor, amikor mi halljunk ezt a példát, akkor mi azt mondjuk, hogy természetesen az a jó, ha az ember a kősziklára épít. Ha van egy olyan alap az épületre, hogy amikor jön a vihar, az épület fog maradni. És utána olvasunk ebben a példában, hogy Jézus azt mondja, az ember, aki épít a homokra, az olyan, mint egy ember, aki hallja az igét, de nem teszi meg. És az ember, aki épít a kősziklára, az az ember, aki hallja az igét, és megteszi. újból és újból a Szentírásban. Látjunk azt, hogy nem elég csak hallani az igét. Nem elég csak sok Biblia ismeret. Szükség van arra, hogy mi alaveszünk magunkat az igé alá. És látjunk azt, hogy az Isten, aki a mindenható, az Isten, aki a mindentudó, az az Isten, aki szeret téged. És az az Isten, aki szeret téged, üzen neked az igé alá. Van olyan, tudatlanul mi felülbíráljunk azt, amit Isten mond. Amit Isten mond a házasságról, az nem együtt értek vele. Amit az Isten mond a gyereknevelésről, az esetleg igaz volt 2000 évvel ezelőtt, de a 21. században ilyen elveket nem szabad alkalmazni. Amit a Biblia mond a lopásról, amit a Biblia mond erről vagy arról, mi felülbíráljuk. És utána csodálkozunk, hogy miért olyan az életem, mint mi, amilyen van? A Jakab első levelében, és ezzel befejezem, ezzel a két verssel. A Jakab 1-ben, a 22. versben azt olvasunk, hogy legyetek az igé cselekvői, nem csupán hallgatói. És utána a 23. versben, mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az ember, aki a tükörben nézi meg az arcot. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Lányok, amikor reggel fölkelsz, és mész a fürdőszoba, és látsz az arcodat a tükörben, és látsz, hogy a hajad egy kicsit így áll föl, és ez és az, mit csinálsz? Jó, rendben, megyek iskolába. Nem! Azért nézünk a tükörbe, hogy tudunk rendbe hozni magunkat. De van olyan ember, aki nagyon sok időre kell rendbe hozni maga, van olyan, aki elég gyorsan tud csinálni azt. De a gondolat az, hogy azért nézem a tükörbe, mert utána szeretnék csinálni valamit. És ugyanez kell lenni az Isten igéjével. Én hallom az igét, és utána cselekszem. Nem elég csak hallani az igét. Nem elég csak tudni a fejemmel. Bízni kell az Úrban, és utána követni őt. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket. Segíts minket, hogy tudunk odaszánni időt az igét olvasni. És miután olvasunk, segíts ha még sohasem tettünk azt az első lépést, ad nekünk segítséget, hogy tegyünk az első lépést. Hogy elismerjünk azt, hogy mi bűnösök vagyunk. Hogy mi nem tudunk megfelelni neked a saját erőnkből, hanem egyetlen tudunk bízni benned, és azt a megoldást, amit te adsz. És utána az a kérésünk, hogy végezd a munkát a mi szívünkben, hogy legyen az a készség, hogy mi tudunk mondani neked, hogy Uram, segíts engem, hogy én mindenben tudunk követni azt, amit te mutatsz nekem a te igédben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.